Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runners World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken. A hazai versenyszervezés aktuális kérdései, második rész. Nélkülük sokkal-sokkal-sokkal kevesebb olyan rendezvény lenne, ami arra hivatott, hogy másokhoz és az időhöz, távhoz mért magad, szervezett, mért, hitelesített versenykörülmények között. Négy interjúalanyom lefedi a futóversenyrendezés összes szegmensét, a nagyirodától a párfős cégig, az ösvénytől az országútig, a rövidebb távoktól az ultráig és mindezek kombinációit. Mindannyian voltak kis halak, és lettek nagy halak. Az biztos, hogy a legnagyobb, legnépesebb versenyeket rendezik, ezt mutatják a számok, méretek és tények. Régi motorosok tehát sok száz versenyt rendeztek már a múltban, és most is a koronavírus idején rengeteg tapasztalatot szereztek a Viszmajor helyzetek kapcsán. Szerintük az amatőr futás elsősorban szerelem, másodszorban viszont üzlet. A kettő együtt pedig kábítószer, mind a szervezőnek, mind a futónak. Vendégeink futnak, versenyeznek, szerveznek, így ebben a csiki-csuki helyzetben próbálnak megfelelni maguknak és a futóknak. Nyilván profitorientáltak ugyanakkor és főleg futóbarátok. Ez adja a sportolói integritás és biznisz egészséges kapcsolatát.
Igazából élményt adunk az embereknek, és ezt megtapasztalni, ez egy fantasztikus dolog. A másik fele, hogy azért ez emészti is az embert, mert próbálsz minden helyre megfelelni, próbáld úgy csinálni, hogy mindenkinek jó legyen, de azért rá kell jön, hogy ez sajnos nem működik.
Az online kerekasztal résztvevői között ott van Kocsis Árpád, a Budapest Sportiroda ügyvezetője és versenyigazgatója, a futóversenyszervezés doájenje, többek közt a Vivi Csitta és Budapest Maraton gazdája.
Soha nem akarták, nem volt ilyen jellegű, mondtál, hogy akkor most lenyúlni a VS-ét. Ajánlat volt a piacról, hogy szeretnék megvenni a céget. Magyarországon is már 20 éve is, meg 5 éve is. Külföldön is volt ilyen ajánlat, tehát tárgyaltam külföldön. Eszünk ágában nem volt ettől megválni. Az ember nem adja el a gyerekét.
Ott van Zelcsényi Miklós alias Smuki, az Ultra Tiszató, az Ultra Balaton, a Night Run és Balaton Men triatlonok főszervezője.
Én túl vagyok ebbe az évben egy trombózison, egy kétoldali tüdőembólián, meg egy koronavíruson, mármint nem mint szervező, hanem mint magánember, és még mindig van rajtam 20 kiló felesleg, tehát én azért föltettem magamba személyes kérdéseket, hogy én mit szeretnék csinálni, és mi lenne úgymond a cél a hosszabb távon a piacon. Biztos, hogy lesznek dolgok, amiket el fogunk engedni. Nem szerepel a terveim között, hogy tovább szeretném ezt a méretet növelni.
Ott van Márkus István öcsi, a tolnai szervezőmágus, aki a Korintosszal, Borvidék félmaratonnal, Bodri Traillel és Black Hole-lal véteti észre magát a pályán, hogy ilyen népsportosan fogalmazzak.
Jön egy vihar, árvíz, nem tudom milyen természeti csapás, és az valamilyen gondot okoz, arra nem felkészülni lehet, de láttunk már ilyet. Ilyet még nem láttunk. És amikor egyéni felelősségről beszélünk, akkor én tudtam olyan döntést hozni, egy vagy illetve két verseny kapcsán, amikor én azt mondtam, hogy én inkább elengedem.
És végül ott van Csanya, a terepfutás emblematikus alakja, aki szinte minden jelentősebb hazai hegységben szervez versenyt, Mátrában, Vértesben, Börzsönyben, Mecsekben, és az Ultra Trail Hungary-vel nemzetközi szinten is jelen van.
Ja, én hiszek a konkurenciába, mert azt gondolom, hogy ha erős a konkurencia, akkor én is rá vagyok kényszerítve arra, hogy rendesen dolgozzak, meg rendesen csinálom dolgozzak. Nincs egy konkurencia, akkor nincs verseny, és akkor vége a dalnak előbb-utóbb. Úgyhogy én segítem is a konkurenciát.
Talán már rájöttetek, kedves hallgatók, hogy az egész podcast célja, hogy időbeni és szakák szerinti átfedésekkel ugyan, de a futó történelem cserepeit valahogy egy mozaikká ragasszam össze. Hézagosan, töredékesen, de mégiscsak megőrizve. Nem csak a jelenkort rögzítik az adások, nem csak a kortárs futó tettek és személyek vannak a fókuszban, hanem az oral history révén a múltba és a jövőbe is bekötjük a hallgatót. És akkor most vissza a versenyszervezőkhöz. Az előző és mostani adásban rengeteg dologról beszéltünk és beszélünk, az eddigi és a most előkerülő témák jöjjenek címszavakban. Hogyan élték és élik meg a koronavírus körüli húzavonát emberileg, anyagilag, milyen forgatókönyveik voltak, hogyan kommunikáltak. Hogyan tervezzen egy szervező egy ilyen helyzetben? Miért ilyen maszkulin ez a szakma? Olcsóbbak lesznek-e a versenyek? Lehet-e személyre szabottan összerakni majd egy versenynevezést, például érmet, pólót, frissítést nem kérni? Olyan-e egy verseny, mint a szervezője, mondjuk ízlésben, stílusban, kommunikációban, hozzáállásban, vagy olyan, amilyen közönséget vendégül akar látni? Kinek mit jelent a versenyszervezés? Függést, örömöt, katarzist, megélhetést? Mi a helyzet a pénzdíjas versenyekkel és bónuszokkal? Milyen többletbevételt generál GDP tekintetében a futóverseny szakma? Ki mennyire tud és akar zöldülni? Mi a helyzet a monopóliumoknak, hitbizományoknak tekinthető versenyekkel és a konkurenciával? Ki hogy tervez 2021-re? Milyen adaptációs készségek kellenek futóktól, szervezőktől? Mennyiben változott a futók hozzáállása, hogyan alkalmazkodtak az új helyzetekhez, ha a szeretett sportjuk űzéséről van szó, vagy akár versenyzésről? Milyen biztonsági intézkedések, új protokollok alakultak ki a versenyeken? Milyen alapfelszereltség várható a frissítőpontokon innentől? És mik lesznek a futóktól elvárt követelmények? Ami eddig történt a versenyeken, azokból mi volt látszatintézkedés, mi volt muszáj intézkedés, és mi volt valóban célszerű és fontos intézkedés. És hogyan terveznek a szervezők 2022-től? Mi az 5 éves terv? Lesz-e portfóliótisztítás, lesz-e újítás, mit engednek el, miben látnak megújulást, mibe szállnak be? Lesz-e szabálymódosítás például, és ha lesz, milyen lesz? Sok-sok kérdés és sok-sok polémia következik ebben az adásban is.
Az egy érdekes volt, amikor a főpolgármester úr, amikor átkerült szombatra 16-ra maraton vasárnapról a választás miatt, ott állt a rajtnál, előtte a rajtot, és a maraton 8. percében a rajt után azt mondta, hogy nem látom a végét. Hát mondom, főpolgármester úr, még sokan jönnek sokáig, és akkor ő rádöbbent arra, hogy ez nem néhány tíz embernek a utcai futkosása, és emiatt zárjuk le a város különböző részeit, vagy éppen korlátozzuk, tereljük el a forgalmat, hanem ez egy elképesztő tömeg.
Jöjjenek, akik az ország legnagyobb amatőr futóversenyeit szervezik, akik a legnagyobb amatőr futó tömegrendezvényeket üzemeltetik, a büntetőkörben tehát Gangsta Bali és a Kártel, azaz Big Daddy RP, OJ Muki, Borman Öcsi és Csigiri Csanya. Második rész.
Érdekes egyébként, mert ugye két nézet van, a visszarendeződős nézet, nem csak most a futóverseny kapcsán, hanem általánosság a világban, meg az, hogy ez egy új újrakeretezést adhat, újfajta szemléletet a világban, hogy másként éljünk. Kíváncsi vagyok, hogy ez a futóversenyben hogy jelentkezik, de ide tök jól vágnak a hallgatói kérdések, rátérek akkor ezekre, pont így a megújulás, illetve a tradíció kérdéskör kapcsán jött egy kérdés, hogy mikor fogunk leszokni végre a póló érem fétisről, legyen opció a versenyeken, hogy nem kérek bizonyos dolgokat. Ugyanakkor meg ott van a futóknak ez a gyűjtögető ősemberi életmódja, hogy szeretik a kézzelfogható matériákat. Csanya, tessék!
Nálunk például benne van az UTH regisztrációban, hogy nem kérek. Mondjuk nem adunk kedvezményt, de nyilvánvaló, hogy ha ehhez kéne egy statisztika, egy 2-3 éves átfutás ahhoz, hogy lássuk, hogy lássam, hogy mennyien vannak azok, akik mondjuk nem kérnek pólót, és ez egyértelműen kihatása lesz vagy a nevezési díjra, tehát nem azt mondom, hogy akkor most 500 forint, vagy 550, vagy x forint kedvezményt kap az, aki nem kér pólót, én ebben nem szeretnék belemenni, hanem inkább a magára a versenyre lesz kihatással, hogyha 20% nem kér pólót, akkor az a pénzt, amit pólóra, nyomásra, szárításra, bármire fordítottunk eddig, azt máshol fogom fordítani a versenyre. Nyilván nem ebből fogok elmenni Bora Borára, a futóversenyszervezők világszövetségének a éves gyűlésére, hanem az megjelenik valahol máshol a versenyen. Nem tudom, például több masször lesz, vagy a frissítőponton nem csak kávét fogunk adni, hanem kapucsinót, és csak mondtam két hülye példát, de hogy erre fogjuk fordítani ezt az összeget.
Muki?
Nekem nem a igényeknek az alakítása a feladatom, hanem a kiszolgálása. Ami azt jelenti, hogy egyébként nekem speciál, ha elmegyek egy versenyre, nekem nincs szükségem a pólóra. Az éremre lenne, mert az érmet nagyon szeretem, de nem az a fontos, hogy Zelcsényi Miklós mit szeretne, hanem az a fontos, hogy a nevezőim mit szeretnének. És ezért mi rendszeresen minden évben küldünk ki kérdőívet. Megdöbbentő magas szám ragaszkodik az éremhez és a pólóhoz, tehát lesz érem. Aki úgy gondolja, hogy számára ez nem fontos, én azt gondolom, hogy hagyja bent, vagy ne vegye fel a rajtcsomónak azt a részét. Ezt általában ilyen karitatív célra szoktunk ilyen árveréseket tartani, és akinek ilyen póló kell, az megveszi, és akkor jótékony célra megy a dolog, de szerintem egyelőre nem abba az irányba mutat a többségnek, méghozzá nem a kis többségnek, hanem a nagyon nagy többségnek az akarata, hogy ne legyen póló. Tehát lesz póló. Egyébként a pólót az emberek, én úgy gondolom, hogy legalábbis ahogy látom a Margit-szigeten, vagy egyéb futókörökön, nagyon büszkén viselik azokat a maratonos pólóikat, érzelmileg kötődnek hozzá, mint ahogy én is kötődök azokhoz a pólóimhoz, amikor egy-egy maratont futottam, vagy talán Ironman-en célba tudtam érni. Nem hordom minden nap, de ott van a szekrénybe, és én nem engedem el. És amikor kinyitom a szekrényt, ott jó érzéssel tölte, hogy igen, ott van az a póló, mert tudom, mit szenvedtem érte.
Hát sőt, Árpi ebből posztokat szokott csinálni a régi pólóiból.
Így van. Akit zavar a póló meg az érem, az leírja valamilyen stílusban. A hallgatak többség, akinek pedig evidens, hogy van, az nem írja le. A világban két tendencia van. Egyébként a hagyományos, hogy van igenis póló és kapod alanyi jogon, amit nem könnyű megszervezni. Férfi-női stílusban, 6-6 méretben, 30 ezer pólónál, különböző távoknál, kollégám az vért izzad ebbe, hogy ez működőképes legyen. A másik, ami nagyon jellemző, például nagy versenyeknél, de a szomszédban is, tehát Pozsonyban is, hogy meg kell venni. Meg kell venni. Itt jön ugye, amikor összehasonlítják a budapesti maratont a külföldiekkel, hogy nálunk benne van a póló, máshol megveszed még 20-30-40 euróért. Mi ebben sokat hezitálunk, én is magam is hezitálok, egyszerűbb lenne azt mondani, hogy vedd meg a pólót külön, de nagyon nehéz átállni erre. Tehát nem biztos, hogy akkor nem lenne egy nagyon nagy ellenállás. Mi magyarok igenis póló pártiak vagyunk, nem kell meghallgatni azt a néhány hangot, vagy nem tudom, hogy kell reagálni arra a néhány hangra, aki ellene van.
Egyetértek, és még egy információ ez, ha jó a póló, jó a grafika, ebben hiszek, akkor ezt hordják, méghozzá nagyon szívesen. Ez az egyik. A másik, hogy nálunk ugye megjelent a rendezvényhez köthető technikai póló. Megmutatom, hogy mondjuk egy Korintoszon, az idei Korintoszon hány előrendelés volt, és hány utórendelés. Bőven a mezőny fele, tehát több mint 50%-a rendelt pólót vagy trikót az adott rendezvényhez. Egyébként én is azt gondolom, hogyha meg érem nem lenne, az a megkövezésnek a biztos, hát hogy is mondjam, belépője lenne.
A világon mindenhol van érem, tehát az érem az nem kérdés, bármennyire is környezet szennyezőnek minősítjük, mert repülővel hozzuk, meg stb. Érem az standard, az olyan, mint a célkapu.
Ide kapcsolódik egyébként, és ez részben az én kérdésem is, de jött egy hallgatói kérdés is ebben kapcsolatban, hogy hát azért minden a számok embere is vagytok, kénytelenek vagytok osztani, szorozni, hiszen pénzbe kerül szervezni, hogy eddig, most már nagyon sok versenynél kell vinni saját poharat, de eddig mi a frászért érte meg bármelyik szervezőnek az, hogy műanyag poharat használjon? Tehát, hogy ez az is nyilván költség, aztán ezt föltakarítani, ez nem egy ilyen teljesen felesleges, elengedhető dolog lenne?
8 éve nincs nálunk műanyag pohár, nyilván kicsi rétszámmal szervezünk, azt azért hozzá kell tenni, úgyhogy beszéljenek erről azok, akiknek ez problémát jelent.
Oké, akkor én a középméretet, nem a középméretet, még mindig a kisméretet, a Borvidék első 5 kilométerén áthalad majdnem 2000 ember. 5 kilométerről beszélünk, ez azt jelenti, hogy az első futó odaér 16 percnél, az utolsó pedig mondjuk elmegy mondjuk olyan 38 percnél. 20 perc alatt átmegy 2000 ember, percenként 100 ember. Percenként 100 emberhez akkora apparátus, akkora kiszolgálva aztól, akkora nem tudom mi kellene, az, hogy ők inni tudjanak, frissíteni tudjanak, tovább haladni, hogy az, hirtelen nem is tudom kiszámolni. Ez egy 2000 fős verseny. Akkor én most átadom azoknak a szót, akiknek 10, illetve 20 ezer fős rendezvények vannak.
A Vízzel félmaraton ugye a legnagyobb magyarországi egytávú verseny. Volt év, amikor 10 ezer ember rajtolt el egyéniben és páros csapatban, és ők a 4,4 kilométernél lévő állomáson 35 perc alatt mentek át. Tehát a világ keresi a megoldást a nagyvilágban, senki nem találta meg. Volt ugye Londonban fölszívódó, meg mindenféle verzió. És van még egy rossz hírem, 10 ezer fölött már nem is nagyon lehet kiönteni ezeket a vizeket, tehát a világ igazi 10-20-30 ezeres versenyein palackokban vannak. És én is szívinfarktust kapok, amikor Londonban a izoitalt téliteres glukozét palackokba adják, van, ahol gyártanak 3 decit és abba adják, és utána ott iszol belőle fél decit, 1 decit és eldobod. Erre jelenleg nincs jobb technológia bizonyos méret fölött, és lehet minket piszkálni, mondani, aki tud jobb megoldást, annak azt várjuk, és akkor a szabadalmaztatjuk, és London, Berlin, New York is szívesen fogja átvenni az ötletet. Úgyhogy ez azt gondolom egy darabig még marad. Hogy hogyan lehet zöldülni, erre megint keresjük a megoldást, már az egész világon a futóversenyek, a nagyversenyek, de majd kiderül, hogy mit lehet ebből úgy megvalósítani, hogy az élmény az megmarad.
Szerintem egész egyszerűen el vannak kényeztetve a futók. Tehát én nem látom azt, hogy egy félmaratonon miért kell, hogyha akkora méretben rendezünk, és akkora mennyiségű szemét keletkezik, akkor miért kell 4 kilométernél frissítőpontnak lennie, hiszen sokkal egyszerűbb, hogyha a futó elvisz egy kézikulacsot, hátizsákot, övtáskát, bármit, amiben akarja, vagy ha nem akarja cipelni, akkor beadja neki a haverja, felesége, anyósa, akármi. Tehát én nem látom ebbe a problémát. Szerintem ez egy egyszerű mondat egy versenykírásban. Hogyha egy UTMB 12 ezer futó nem meg tudja csinálni, akkor én azt gondolom, hogy bárki meg tudja csinálni. Nyilván lehet mondani, hogy nem így van, majd meglátjuk a jövő. Szerintem egy futóversen ne termelje 8 tonna műanyagot, nekem ez a véleményem. Ti jöttök.
Lehet, hogy nem leszek népszerű a véleményemmel, de szerintem meg el kell döntsünk, hogy beleállunk ebbe, vagy nem. Én pedig úgy döntöttem, hogy beleállok. Tehát mi beleálltunk az UB-nál is, és azt mondtuk, hogy többet nincs műanyagpohár. Tavaly szeptemberben bemutattam az utolsó műanyagporat, az volt az UB-n az utcsó műanyagpohár. Szemét termelésünk lecsökkent 5,7 vagy 8 tonnáról 2 tonna alá bementünk az idei évbe, és én hajlok afelé, hogy én a nagyobb aszfaltos versenyeinken is most már van ökocsomag, de még nem csináltam meg a versenykírásokat, még nem végleges tettem, de lehet, hogy jövőre már lesz olyan nagy aszfaltos verseny, hogy azt fogom mondani, hogy nincs műanyag pohár. Mert szerintem nekünk szervezőknek igenis van felelősségünk abban, hogy hogyan formáljuk ezt a futóknak ezt a típusú szemléletét, és mondhatjuk azt, hogy ő csak műanyag pohárba tudja fölvenni, de ez nem igaz, mert ha ő elhozna magával egy softcapot, és én gondoskodok rá, hogy 100 darab galon ott legyen, akkor ő föl fogja tudni ott is venni. Az a futó viszont, aki mondjuk nek nem fér bele az a fél perc, vagy 15 másodperc a félmaraton PB-hez, az adassa be magával oldalról kulacsba, vagy vigyen jó kulacsot, de szerintem ez szemlélet kérdése lesz. Tehát ebbe a dologba szerintem el kell menjünk abba az irányba, hogy igenis szervezzünk zöld versenyeket, mert ez nem arról szól, ami zöld versenyünk, hogy azon a napon 2 tonna szemét van, vagy 5, nem ez fogja megváltani a világot, hanem az, hogy azok az emberek, akik eljönnek hozzánk, azok fölfogják-e azt, hogy igenis a mindennapokban, a mindennapos döntéseidben van felelősséged abba, hogy holnap után az unokád az Késhegyre fog menni egy liter tiszta vízért, lesz-e tiszta víz, vagy egy élhető Európával fogja élni a mindennapjait. Tehát szerintem lassan föl kell ezt előbb-utóbb vállaljuk, akár tetszik, akár nem. Én egyébként ebbe az irányba mozdulok.
Én elmozdultam az újrahasznosítható papírpohár fele, ugye ez nevezzük úgy, hogy ez egy ilyen közbenső állomás. Azt gondolom, hogy azokon a nagyvárosi futóversenyek megjelennek egy 10 000-es tömegben, rengeteg a kezdő és az újrakezdő, nem tudnak frissíteni. Nézzétek meg majd, hogy egy ilyen versenyen mondjuk a táv felétől vagy a vége fele mondjuk tömött sorokba állnak majd a mentőautók előtt a jelentkezők, ez meggyőződésem, ebben egészen biztos vagyok, és akkor csanya fele csak ennyi, hogy az UTMB-re profik indulnak, tapasztalt ultrafutók tökképben vannak, hogy ha 20 kilométert kell kibírni, akkor azt is meg tudják oldani, akár szélsőséges körülmények között.
40 kilométer a reglővebb táv az UTMB-n. Okay. 40 kilométer. De oké, értem az érvelést.
Én nem akartam ezt folytatni, mert azt gondolom, hogy ha lesz a világban megoldás, akkor ugyanúgy követjük, mint a csipes bármit, ami létezik a világban, egyelőre nincs megoldás. De amit az öcsi mondott, ez nagyon-nagyon fontos, és ezt mi éljük folyamatosan. Tehát a frissítés jelenleg egy futóversenyen, ahol amatőrök ezrei, tízezrei indulnak, jól vagy kevésbé jól fölkészült emberek, nagy teljesítménnyel, ez jelenleg nem zöld kérdés, legyen az valamikor, ez funkcionális kérdés. Ebben bele lehet halni emberek, évente sokan hallnak meg a világban, Magyarországon is volt már haláleset, bele lehet halni. És ráadásul a futók egy része még hülye is, muszáj neki, hogy ott legyen, és nem bízhatjuk rá, hogy vajon fölkészült, vagy nem. Emberek tömegeit láttam már teljes elpusztulással beérni a célba, az orvosok dolgoztak rajtuk, kórházba vittük, stb. Azért, mert vagy nem reggelizett, vagy nem frissített, vagy sok-sok mindent lehet mondani. Tehát ez nagyon fontos, hogy oda kell tenni az orra elé, hogy elsen ihasson, mert amikor kórházban van és meghal, akkor hirtelen nagyobb van. És azt gondolom, hogy az ember élet a legfontosabb. Ez igaz. Fred Lebow mondta ezelőtt, már 30 éve, amikor itt volt Budapesten, hogy mikor az első ember meghalt New Yorkban, akkor azt mondta, hogy pénz, eszköz, paripa, fegyver, semmi nem számít, és azért volt New York mérföldenként, másfél mérföldenként frissítő, mert nem teheti meg, hogy egy ember is amiatt, hogy nem jut hozzá a megfelelő időben, amit nem lehet rábízni, hogy eldöntse, mi a megfelelő idő, ne jusson hozzá ahhoz az energiához, ami ahhoz kell, hogy túlélje. És az emberek lehetnek hülyék, de nekünk meg kell őket menteni. És képzelj, és láttátok, amikor valami gond van, akkor ekkora probléma van a médiában, és mennyire támadják a futóversenyeket. Pedig lehet, hogy nem is a szervezők a hibások abból, hogy valaki éppen nagyon beteg, kórházba kerül, vagy uram, bocsánat, el is húj.
Oké, lehet, hogy én egy nagyon megrögzött, úgy hívom magam, sötét-zöld vagyok. Csak én, oké, rendben van, én értem az aszfaltos versenyeknek ezt, hogy hogyan működik, meg amit az Árpi mond, meg az öcsi mond, rendben van, de nem láttam az elmozdulást. Tehát, hogy oké, adjunk ki poharat, de nem látom a másik oldalról azt, hogy mi fog történni, vagy hogy bármiféle szándék lenne, most nem Árpira hegyezem ki, hanem úgy globálisan. Tehát, hogy miért nincs az, hogy van választási lehetősége a futónak, hogy elveszi a poharat, vagy azt mondja, hogy nekem van 21 másodpercem, vagy 12, vagy 5, vagy tök mindegy, én oda lépek a csaphoz, megnyitom, megtöltöm a saját kulacsomat, elzárom, tovább megyek. Tehát miért nincs bármiféle elmozdulás? Én azt láttam, ez egy merev rendszer, ami nem képes változni. Aztán lehet, hogy majd egyszer kénytelen lesz változni, mert azt mondja valami hivatal, szerv, vagy maga az élet, hogy nem lehet így, és akkor kénytelen lesz változni. Tehát én egyrészt, másrészt a futóknál is látok egy ilyet, most nem akarok ilyen hülyeséget mondani, hogy az aszfalt futók, de erről az oldalról látok egy olyan furcsa dacot, hogy én nekem ne kelljen semmit se vinnem magammal. Miért mi történik, hogyha egy amatőr futó, aki 4 órás maratont fut, visz magával egy 5 grammos szilikopoharat, vagy egy kulacsot, ne adj Isten, egy övtáskába belerak egy széljackit, és akkor nem kell majd 28 ezer darab nejlon lepedőt kiosztani a célba, mert nem 28 ezeren veszik majd a nejlon lepedőt, csak mondjuk 10 ezeren, mert a maradék 18 ezer képes volt magával vinni egy 90 grammos széljackit. Tehát ez lássuk be, ezeknek a mezőnyöknek a 90%-ánál teljesen mindegy, hogy milyen súly van ráaggatva, mármint nyilván nem egy 20 kilós cementes zsákról beszélek, hanem hogyha elvisz magával egy zselét, egy kulacsot, egy szél mellény, attól neki nem lesz radikálisan rosszabb az ideje, vagy ha rosszabb lesz mondjuk fél perccel, akkor vigyel jövőre is, meg azután is, meg azután is, és már is összehasonlítható az idő. Elhangzott már, hogy a versenyszervezők formálják ezt a piacot, a futók gondolkodását, szerintem ennek meg kéne jelennie itt a zöld részében is, tehát hogy én megértem, hogy 40 ezer futót nem lehet úgy kiszolgálni, mint 400-at, ez teljesen rendben van, de azért lehetne egy ilyen mozgalom elindulhatna, ami Amerikában amúgy évtizedek óta megy már az aszfaltos versenyeken, és ez a hozd el a saját kulacsod. Tehát, hogy legyen nála egy kulacs, egy kézi kulacs, egy bármi, amiben tud vizet venni, vagy izzót, vagy bármi, hogy mondjuk ne 80 millió pohár menjen a szemétbe, csak 4 millió. Csak mondtam egy számot, vagy két számot, tök mindegy. Érted? Tehát, hogy én az elmozdulást hiányolom így a magyar aszfaltos versenyekben. Nem az, hogy most ők úgy csinálják, mint ahogy egy terepverseny, mert nyilván egy terepverseny teljesen más feltételek vannak, létszám, infrastruktúra, akármit, tehát nem lehet összehasonlítani. Én a szándékot hiányolom egy csomó esetben, ennyit akartam mondani.
Én szerintem egyáltalán nem megoldhatatlan feladat egy 5000. Mi 5000 fős Night Run Budapestnél tudtuk kezelni az ökofrissítő pontokat, és én azt gondolom, hogy például ez a mai meeting is egy olyan lehetőség lenne, hogy haludnánk rá egyet, és azt mondanánk, hogy mi a nagy szervezők mától úgy döntünk, unblock, úgy, ahogy vagyunk, hogy nincs több műanyag pohár, nincs több papír pohár, galonos frissítés van, és a galonos frissítésnél már pedig hoznod kell magaddal a poharadat, akkor ezt semmilyen csökkenést, hátrányt nem szenvednénk, és nem lennek veszélybe a versenyzőink. Tény és való, hogy mondjuk egy nagy versenyen, 5000 fős versenyen, ott egy pontra, egy frissítő pontra ki kell tudni tenni 50 darab gallont, és biztos, hogy lesz egy-két olyan ember, aki az elején morogna, de hogy a többség ezt pozitívan fogadná, abba is biztos vagyok, csak akkor el kéne azt döntsük, hogy nem maszatolunk, és akkor most adok papírporat. A papírpohárban egyébként most lehet, hogy újra hasznosítható, és nem műanyag, de nem bántva, de ugyanolyan szemét. De ha azt mondanánk, hogy gyerekek, mától, snit, és sehol nincsen többet nálunk, akkor a kicsik is kénytelenek lennének belemenni, mert ennek egyébként egy kurva pozitív üzenete lenne.
Ez ugyanúgy megtörtént a terepfutásnál, hogy mi ezt megléptük 2013-ban, onnantól kezdve úgymond a hozzánk képest kicsiknek ciki volt gyakorlatilag. Tehát úgymond bele lettek kényszerítve egy helyzetbe, tehát én szerintem ez működni fog. Én drukkolok, és azt gondolom, hogy meg lesz erre a megoldás, szerintem nagyon hamar. Árpi?
Pontos, hogy abszolút egyetértek. Biztos, hogy ez meg lesz a megoldás, de jelenleg nincs meg a megoldás. Ma ugye már minden autógyár elektromos hibrid autókat gyárt, abszolút. Ezelőtt 5 évvel ez még 1-2 volt, aki próbálkozott. Meg lett a technológia, amikor meg lesz, egészen biztos, hogy pánikszerűen mindenki alkalmazza fogja. Muki, egy kérdés, az 5000 ember, ha jól tudom, nem egy mezőnybe indult el, ugye?
Hát nem egy mezőnybe indult el, de Árpi, attól, hogy nem egy mezőnybe indul el, ez csak egy logisztikai kérdés, mert ahogy ki tudtam tenni 50 gallon, ki tudok tenni 100-at is, és összegbe pedig nem egy óriási dolog, mert...
Nem pénzről beszélünk.
Logisztikailag megoldható, tehát nem lehetetlen dologról beszélünk. Az tény és való, hogy mondjuk egy frissítő állomásnál, ami a rakparton van, nem elég mondjuk 150 méter, hanem 300 méter kell, de egyébként staffba pedig jóval kevesebb staff szükséges, mert nem kell töltögetni a poharakat, hanem egy gallonba gyakorlatilag másfél decit vesz föl egy ember, és ha másfél decit kiszámolom, akkor majdnem 100 ember tud frissíteni. Tehát nagyon sok ember tudsz ellátni a gallonnal. Én nem érzem azt, hogy ez ebből fönforgás lenne ebből. Szerintem gáz, hogy mi nem megyünk el ebbe az irányba, és meg kell várjuk majd azt a pontot, amíg azt fogja mondani nekünk a magyar állam, hogy mostantól nincs műanyag pohár. És akkor azt fogjuk csinálni, hogy majd adunk papírpoharat, de lássuk be, ettől még ugyanolyan szemetet fogunk termelni. Tehát szerintem ez pont egy olyan dolog, hogy ha mi azt mondanánk kollektívan, hogy már pedig gyerekek, ez mától így megy és kész, és azért megy így, mert ezt mi fölvállaljuk és megoldjuk, ennek kurva pozitív üzenete lenne. De ehhez tényleg föl kell vállalni, és benne van egyébként tény és való, hogy egy 10 vagy egy 20 ezres versenynél más technikát igényel, és azt is tudom, Árpi, hogy benne van az is, és a miénkben is benne volt, hogy lehetnek torlódások, mi ki úgy hirdettük meg a Nightrunt, hogy számítsatok rá, hogy mi most kísérletezünk ezzel, lehet, hogy lesznek nehézségek, de egyébként, ha ezt kommunikáljuk, ugyanúgy, hogy megszokták, hogy hozzon magával a maszkot a zsebébe, ma rajtzónában avval tud belépni, háromszor leírom és kiírom, hogy szokd meg, hogy itt van a softcap, vedd meg, és mától ezzel tudsz frissíteni. Tehát szerintem nem megoldhatatlan feladat lenne, de ezt mindenki maga tudja, vagy maga látja, hogy mi az, ami belefér, vagy nem fér bele, de hosszú távon szerintem ez nem az a megoldás, hogy azt várjuk, hogy legyen majd egy olyan ehető növénykapszula, amibe bejön a víz, vagy egy olyan dolog, ami már abszolút nem szennyezi a környezetet, hanem az, hogy mi azt mondjuk, hogy már pedig nem adunk, és pont. És akkor ez, aki meg bejön a rajzonába, az fogja hozni magával a kis szoftkapját, és fog inni. Egyébként ez ugyanolyan, hogy a sivatagba kimenő turistának is elmondják, hogy hozzá magaddal a vizet, ha nem hozol vizet, szomjan dög lesz, és a felelősség a tiéd. Tehát ha Szaharába mész futni, akkor vigyél magaddal a vizet. De én egy kicsit én drasztikusabb eszközökhez nyúlnék, pontosan azért, mert egyébként a nagy többség az baromi üdvözítően fogadná, és sokkal több pozitív hozadéka lenne szerintem, mint negatív. Lehet, hogy az is megoldás, lehet, hogy először csak úgy próbálja meg az ember, hogy nem egyből egy 20 ezres versenyen. Magunk között szólva meg még egyet azért lássunk be, a nagy optimizmus mellett azért jövő évben itt nem lesznek 20 ezres versenyek. Tehát a 10 ezres versenyért is nagyon keményen fogunk szerintem nyújtózkodni, mert jövő márciusra én nagyon meglepődnék, ha Magyarországon lenne olyan verseny, ahova 10 000 ember bejelentkezik, főleg ismerve azt, hogy most milyen nehezen nyomják meg a gombot, és milyen nagy a kockázata. Tehát ez az időszak egyébként egy tök jó alkalom lehetne a bevezetésre, mert nem azokkal a számokkal kell szerintem jövőre kalkuláljunk, mint ami most van.
Csak annyit még hozzátennék ehhez, hogy fogalmazzunk, hogy a zöld kérdés az, hogy a pohár gyakorlatilag egy jéghegy csúcsa. Tehát, hogy ha megnézel egy versenynek a szemétmennyiségét, persze jelentős, nyilván az eldobált, újra nem hasznosítottnak, koszosak újra nem lehet újra hasznosítani, ezt tudjuk, poharoknak a száma, ennél sokkal nagyobb méretek is vannak. Tehát, hogyha például abba a pohárba másfél literes palackból töltögetik a vizet, akkor sokszorosa lesz a PET palackoknak a súlyban, mint a poharaknak a súlya. Tehát itt is el lehet lépni, Magyarországon csapvíz iható, tiszta víz van. Én nem látom, hogy miért kell, nyilván vannak szponzorációk, vagy akármi, de miért nem lehet az, ez egy utopisztikus gondolat, hogy van a szentkirályi víz, és akkor odáll egy tanker kocsival, és abból töltögetik a poharakat mondjuk. Tehát, és a tankernek az oldalán ott meg kibaszott nagy szentkirályi felirat, iszonyatos logóval, óriási marketing értéke. Tehát én az elmozdulást hiányolom, de majd meglátjuk. Mindenesetre szerintem már az is önmagában jó, hogy itt beszélgetünk, és ötletelünk. Én hiszek benne, hogy ez meg fog változni, és nem lesz nylon lepedő a célba, meg fél literes PET palacka a célcsomagba. Árpi?
Meg fog változni egyértelmű, szép lassan, ahogy ez kialakul, de egyébként már vannak olyan hangok a világban, hogy nem kell utazni külföldi futóversenyre, mert egy repülős utazás az 1 millió pohárral is fölér, tehát menjünk biciklivel, meg senki ne jöhessen 10 éves dízelautóval, tehát kicsit ki fog ez alakulni egészen, biztos más lesz 10 év múlva, és mindenki támogatja is, ahogy sok minden változott, de ez a pohár dolog azon túl van hype-olva egy kicsit ez a kérdés egyértelmű, és örülök, hogy a műanyag pohár van, kis versenyen megoldható, nagyon is megoldható lesz egyszer, akkor alkalmazva lesz, de azt gondolom, hogy nem ez a fő központi kérdése a magyar és a világ zöld mozgalmának. Sok apró csepp van, de lesz itt mit még tenni a dologban bőségesen.
Jó, egy kicsit váltsunk témát. Benevezési díjak és a támogatók per szponzorok hozzájárulása arányaiban, hogy néz ki egy verseny költségvetésében. Aki szerint ez üzleti titok, az nem mondjon semmit, tehát mondjuk, hogyha ezt arányosítani százalékba kell mondani, mi a helyzet?
Bevétel szponzorációs díj aránya? Mármint teljes bevétele a versenynek, és abból mennyi a szponzorációs díj? Jól értem a kérdést?
Nem. Kérdés az, hogy a nevezési díj és a szponzorok teszik ki mondjuk a versenynek a költségvetését, az hogy arányul egymáshoz?
Ja, a terefutó versenyeknél az 5% a szponzorációs díj a teljes bevételnek. A jelen esetben nálunk legalábbis, tehát hogy 5-10% között mozog. Tehát hogy az emberek azt gondolják különben, legalábbis én azt látom, hogy a kommentekből, e-mailekből, akármi, hogy azt gondolják, hogy ha van valami nagy nevű szponzor, tök mindegy, hogy Vizer, vagy Salamon, vagy Primavera, hogy az valami vagyonokattól egy versenybe. Szerintem, én nem tudom, hogy a RP-eknek vagy a Muki-eknek hogy van, azt arról tudok nyilatkozni, nálunk inkább ilyen tárgyi eszközben jelenik meg, nyilván van valami pénz is benne, tehát hogy kapunk Salamon pólót mondjuk, meg valamennyi összeget is, de ezek nem ilyen egetverő nagy összegek. Az aszfaltosnál nyilván teljesen más is, hiszen teljesen más egy versenynek az infrastruktúrája, mint egy terepesnél, lásd, kordonok, rendőri biztosítás, tehát sokszoros a egy terepesnél, úgyhogy nyilván a szponzoráció is teljesen másképp alakul. Például tudok mondani egyet, egy UTMB-n a Compressport az közel 60 000 euróval támogatja az UTMB-t, de ez sem egy nagy összeg egy New York maraton, vagy egy Boston maraton, vagy akár egy magyar verseny esetében szerintem. Tehát, hogy mások a... Ez ilyen sportág specifikus is egyben, azt gondolom.
a New York Marathonnak a Tata szponzori díját én csak satszolni tudom, de szerintem abból a díjból, amit a Tata fizet a New York Marathonnak, abból szerintem a Magyarország összes versenyét meg tudnánk rendezni, de teljesen más kategória és más piac. A kérdésre a válasz, ahány verseny, annyiféle díl és annyiféle méret, tehát nincsenek bevett sablonok, és az azt jelenti, hogy egy vidéki kisversenynél lehet, hogy egy szponzor, névadó szponzor akár 50 ezer forint értékben ad egy ajándékcsomagot, és azért lesz névadó szponzor, viszont vannak olyan versenyek, ahol adott esetben súlyos milliók, vagy akár 10 milliós összegek is lehetnek, de azt azért látni kell, hogy a futók oldalára információ szerintem amellett, hogy a szponzor tartalmakat megjelentet és megjelenik, és ez néha lehet, hogy akár egy picit terhesnek is tűnik, de sose feledkezzenek meg róla, hogy mi azért tudunk jó versenyt csinálni, mert a szponzor ad nekünk alánk paripát, ad pénzt, és a versenyszervezéshez egyrészt ugyanaz a három dolog kell, mint a háborúhoz, pénz, pénz és pénz, tehát annál jobb versenyt fogunk tudni a futóinknak megvalósítani, minél több szponzor kapcsolódik be hozzánk.
Szerintem ez teljesen így van. 0 és 100% között van, amikor a szponzor a teljes esemény kifizeti, nevezési díj sincs, és van, amikor nem is egy verseny volt, és van, ahol egyáltalán nincs szponzor, vagy minimális százalékban, ez teljesen egyedi kérdés.
Ha már itt a pénznél tartunk, van egy ilyen kérdés, hogy miért nincs pilot jelleggel akár sem pénzdíjas verseny Magyarországon?
Én nem hiszek benne. Én azt gondolom, hogy ahol a pénz megjelenik, főleg nagyobb mennyiségben, ott megjelenik a dopping, a csalás, az ügyeskedés, az akármi. Úgyhogy meg a terepversenyek nem úgy sem jellemző, hogy egy-két versenytől eltekint, vagy pénzdíj lenne. Szerintem az egy mellékút, lásd olimpiai tisztaság, hogy 3-4 év múlva kiderül, hogy a mezőnynek egy jelentős része dopingolt, mármint az olimpia utáni x évvel. Tehát ahol pénz van, ott nyilvánvaló, hogy megjelenik a probléma is.
Magam nevében tudok nyilatkozni, amatőr sportolóknak szervezek rendezvényeket, nincsen helye a pénznek, és nem lesz egyetlen egy versenyzővel több, vagy kevesebb, meggyőződésem, hogy nem ezért jönnek hozzánk a versenyzők. Megvan természetesen az a fajta versenytípus, ahol van létjogosultsága a pénznek, nem vagyok pénzellenes, de ebben a közegben nincs rá szükség.
Nekem nagy frusztráció volt a 90-es években, amikor nagyvilágba kiléptem, hogy gyakorlatilag az volt a futóverseny szervezési modell, hogy hívunk sztárokat, ezeknek kőkemény rajtpénzt adunk, szállást, utazást, edzőt fizetünk, és kőkemény díjak is vannak, nem csak rajtpénz és díjak is vannak. Mi ezt még nem tudtuk megtenni a magyar piacon, ezt mindenhol a szponzorok fizetik. És 93-ban voltam Portlandban, az a világ első olyan maratonja volt, ahol abszolút nem hívtak meg senkit. És ez nekem ez a modell megtetszett. Egyrészt nem vagyunk versenyképesek a nagy európai országokkal. Ide lehet hozni egy 2 óra, 20, 15 perces vagy 8 perc, 10 perces maratonistát, de kit érdekel ez Magyarországon, amikor már 2 óra körül van a világcsúcs. Pozsonyi barátomnak, Józsefnek mondtam, hogy aki minden évben baromi sok pénzt, nem mondom, mennyit költött az élfutókra, a kenyaiakra, és ilyen 2012-13-ban nyerték a Pozsony maratont, és akkor mondta, hogy panaszkodott, hogy mennyibe kerül, és a következő évben rábeszéltem, és kipróbálta, hogy nem hívott meg senkit, és mondom, az újságírók megkérdezték, hogy miért nincs ennek? Nem kérdezték meg, mert egy 2-10-es idő nem mozgatja meg. Magyarországon 2001-ben rendeztünk egy női világfutást, ahol a világ legnagyobb női 10 kilométer. Itt volt a Catherine Derebatól kezdve mindenki az égvilágon. A Avon New Yorki központja fizette a pénzdíjat, mi lebonyolítók voltunk a világ döntőnek. Catherine Dereba vasárnap világcsúcsot futott a Chicago maratonon. Először volt nő 2:20 alatt. Nem számítjuk ugye a 2:15-ös csúcsidőt, azt felejtsük, az egy más kategória. Először volt normálisan 2:20 alatt egy nő, világcsúcs, és ez a Dereba 5 nap múlva leszállt Budapesten. A magyar média letojta, szó szerint. Pedig dollár ezreget fizetnek egy Dereba interjúra, akkor senki nem foglalkozott. Az által, mindjárt által ismert és szeretett Marik Balázs a Nemzeti Sportnál dolgozott, és szombat délbe hívott, hogy sikerült kicsigarni a Nemzeti Sportban egy fél oldalt Dereva interjút. Most innentől kezdve csak azért van, hogyha sztárok vannak, akkor nagyobb a média megjelenés, ha nagyobb a média megjelenés, akkor nagyobb a szponzori megjelenés, és ebből a szponzorpénzből, nagyobb szponzorpénzből tudod finanszírozni a sztárokat. Na most ez ugye annyira elmented az egész, hogy gyakorlatilag a világ föladta, és egyre több, rengeteg verseny van, aki kiszáll ebből a dologból, Stockholm már szintén kiszállt vagy 10 éve, nem hajlandó ezért versenyezni. A World Marathon Mayor azért jött létre, hogy ezek az új feltörekvő országok, mint Korea, meg az arab államok, akik bármikor fizetnek 3-szor, 5-szor annyit a sztároknak, hogy náluk fussanak, azért jött létre, hogy a nagy versenyekhez hozzákössék a sztárokat ebből a 2 éves fizetési rendszerrel. Az arab emirátusok azok elképesztő pénzt ajánlottak a Gebrének, hogy fusson náluk világcsúcsot, de hát ugye nem lehet világcsúcsot futni olyan körülmények között. Tehát én azt valljuk 100 éve, most már nem is nagyon kérdezi meg senki, hogy egyszerűen nem, a 10 milliós magyar piac nem versenyképes ezekkel az országokkal, ezért nem hívjuk meg. Egyébként minden nagy szerződés kötésnél megkérdezem a partneremet, hogy szeretnél-e 2 óra 5 perces időt Budapesten, ami ugye azért már egy jó idő, akkor megkérdezik, hogy mennyibe kerül, nagyjából megmondom, sokszor változik az árfolyam, és azt mondják, hogy köszönjük szépen, nem. Mert ez legalább akkora összeg lenne, mint általában a szponzori díj, vagy még meg is haladná. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez itt Magyarországon irreális. Egyébként a Kazi, Kárai Kazi sokan ismerik, kommentálta a hétvégén ugye a félmaratoni világbajnokságot, ott is föltették a riporterek a Kazinak, és azt mondta, amit kell ilyenkor mondani, ez csak pénzkérdés. Ha valaki adna 2 millió eurót, akkor egészen jól meg lehetne csinálni. Egy példa, ha még megengedtek, Valencia, egy nagyon egyszerű kis verseny volt, 15 éve voltam ott, tragikus volt. Aztán ugye Spanyolország egyik leggazdagabb embere, aki legnagyobb ottani CBA-nak a tulajdonosa, valenciai, és kitalálta, hogy neki ez szimpatikus, és megkérdezte a szervezőktől, mi kell ahhoz, hogy a Valencia maraton nagy legyen. Mondtak egy összeget, és a Valencia maraton ma a világ egyik nagyon-nagyon feltörekvő maratonja, és hihetetlen körülményeket teremtettek. Majd azt mondta neki a pasi, hogy mi kell ahhoz, hogy félmaratoni világbajnokságot rendezzünk, megint mondtak egy összeget, a pasi odaadta, és megrendezték a félmaratoni világbajnokságot, és ugye tavaly Valenciában világcsúcsot is futottak a dologban. Tehát ez csak pénz, 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 pénz. Ha valaki ad, legyen az az állam, vagy bárki más, akinek ez fontos, sok-sok 100 millió forintot, akkor Budapesten a rakpart, a leszólt rakpartnak a hidak ellenére gyönyörű szépen ott lehetne a 2 óra 5-ös maraton, vagy az 1 óra 1 perces, vagy 59 perces félmaraton. De hát jelenleg ez a helyzet. Prága az egyszem kivétel Kelet-Európában. Prága maratont, félmaratont olaszok szervezik. Gelindo Bordin kezdte el ugye 1994-ben, 1995-ben. Ő egy világsztár volt, olimpiai bajnok, maratoni futó. Az olasz modellt hozták be Prágába, és ezt ők meg tudják csinálni. De ma is úgy tartják föl, hogy aki nézi a tévé közvetítéseket, van egy rancsek felirat egy csomó fekete futón, általában 15-20 kenyai futó él Prágában. A prágai versenyszervezők kínálatában benne van, hogy ők fekete, döntően kenyai futókat hoznak Prágába, ott alszanak, ott élnek, a rancsek menedzseli őket, tipikus futó menedzser iroda, ugye olyan menedzser irodák vannak a futásban, mint a labdarúgásban, és versenyeztetik őket Európában, és kvázi házon belül nagyon jól meg tudják oldani azt, hogy ilyen zseniális idők vannak Prágában, és megtalálták azt a szponzori háttért, részben a városban, részben a különböző nagy szponzorokban, hogy ez működőképes. Ennyi körülbelül, tehát azt gondolom, hogy Magyarországon biztos, hogy ez nem lehet. Ha valaki meg tudja oldani, akkor én boldog örömmel megyek és tapsolok itt a bárkinek. Egyszer volt itt Paul Tergat Magyarországon, a Fila Gémzoli nyugodjék békében nem régen hunyt el, a Fila 7 futóversenyre hívta meg, de nem futni, mert azt nem tudta megfizetni, hanem a Fila, mint a Paul Tergat szponzora idehozta és tapsol. Lőtt rajtunk rajtot a Tergat és tapsolt a célban. Erre képes a 10 milliós magyarországi piac.
Buki, amikor a Marács Zsuzsi megnyerte az első egyéni UB-ját, én abban az évben úgy azt hittem, hogy megvilágosodtam, és akkor földobtam 1 millió forintot, elkönyítettem a büdzséből arra, hogy legyen, de lehet, hogy azt nem is, lehet, hogy nem egy volt, hanem másfél, már nem tudom, de azt tudom, hogy 1 millió felé összeget tettünk ki pénzdíjba. Én azt hittem, hogy ezt kitesszük majd ezt a pénzdíjat, és ez majd jövő évben meg fogja lökni a nevezéseket, semmit nem számított. Tehát azon kívül, hogy a 1-3 férfi női az vitt haza pénzt, és tökre örült neki, mert azt hiszem, hogy ilyen 700 euró volt az első hely, tehát ilyen 3 kiló körül vittek haza, azon kívül kutyát nem érdekelte, és én mindig azt teszem fel a kérdést most már magamban, hogy ezt az összeget én mire költsem, a frissítőasztalra, hogy többféle kaja legyen, több legyen, tehát a büdzsét azt el lehet költeni úgymond pénzdíjra, de szerintem nem jó döntés, tehát azóta mi nem írunk ki igazából pénzdíjat.
Tudom, mert engem hívtál föl, és még egész a rakparton futottam, és megpróbáltam róla lebeszélni.
De akkor, nem volt erőszakosabb, mert akkor jobb lett volna azért a frissítőasztalnak a választéka, mert büdzséből dolgozunk, tehát megvan, hogy ennyire ezt tudjuk ráforítani. Ha azt mondjuk mobil WC-re forítottam volna, vagy bármi másra, az jobb döntés lett volna. Nem azért, mert sajnálnám adott esetben bármelyik győztestől ezt az összeget, hanem nekünk szerintem nem egy-két futóban, hanem globálisan a törzsközönségünknek a kiszolgálásába kell gondolkozni.
Bocsánat, azért fontos, hogy a BSI fizet pénzdíjat, ez nem egy túl magas összeg, de a maraton magyar csúcsért 1 millió 2 is fizetnénk időbónuszban, tehát kell támogatni az élfutókat, de azt be kell látni, hogy a fehér futók, hosszú táv futóknak a szerepe nagyon-nagyon-nagyon lecsökkent, míg ezelőtt 10 évvel Kálovics Anikó sok-sok versenyt tudott nyerni, vagy a Nagy Júci, vagy a Szűz Csaba Európában, ma ez gyakorlatilag 2-3 ország futói elviszik, ezáltal a fehér futók nem tudnak megélni ebből a sportágból. A veszprémi futók még 10 éve is Olaszországból rengeteg maratonban elmentek és nyertek 5-6 havi fizetésüket egy-egy versennyel, második-harmadik helyen. Ennek vége van, ma már nincsenek sportállások, a mai futóink, a mai élmezőny munka mellett érik el ezt a 2.20-as teljesítményt, vagy épp a 2.17-et, ez nagyon megsüvegelendő, gyakorlatilag nincs Európának megfelelő válasza. Egy-két extra kivétel, egy-két extra tehetség van Norvégiában, spanyoloknál, olaszoknál, gyakorlatilag megszűnt az, hogy a futásból egy profi európai réteg meg tud élni. Ez igaz Magyarországon is. Csodálatos volt, amikor a női futó, a Libres női futónapunkon 7-8 elképesztő jó sportállású női futónő versenyzett és fantasztikus versenyt hoztak össze, és akkor is volt már 100 000 forint a pénzdíj, hogy segítsük őket, de ennek ma már vége van. Annak idején szponzoráltuk nagyon sok pénzzel a Rezesi Gergőt, amikor 2018-at futott 18 évesen, de gyakorlatilag neki sem ment tovább. Úgyhogy azt gondolom, hogy nincs jelentősége Magyarországon ennek. Jó lenne, ha lennének jó futóink, de ennek nem a verseny pénzdíjai az első számú motivációi.
Egyetem zárom mondatot. Árpi, adtál egy jó ötletet. Most alszom rá egyet, de megfogalmazott bennem egy jó ötlet, hogy változtassunk egy picit ezen, de tény és való, hogy nem a pénzdíjak motiválják a futóközösséget.
Hát igen, ide utaztatni a futókat, rajtpénzt fizetni, laktatni ezeket az elit futókat, ez egy nagy költség. Jön egy olyan téma, ami talán saját is jobban érdekli. Az nyilvánvaló, hogy versenyt úgy lehet szervezni, hogyha van útvonal engedélyetek, hivatalok adják ki, de az a kérdés, hogy milyen jellemző indokok alapján tagad meg egy önkormányzat vagy erdőgazdaság, terület használati és egyéb a rendezéshez szükséges engedélyt? Van-e olyan, hogy mondjuk nincsenek tiltva dolgok, csak úgy informálisan, barátságos kérésként hangoznak el, hogy most éppen ne kérjetek, eltanácsolunk titeket, hogy a későbbiekben is maradjon jó kapcsolat. Volt nemrég ez, hogy radikálisan megemelték a parkerdők az erdőhasználati díjat, Árpi, nektek is nagyon sokszor, meg akár Mukit is említhetem, kell útvonalat változtatni, akár utolsó pillanatban is. Lássuk egy helyzetbe egy picit tisztán, hogy hogy működik ez az engedélykiadósdíj, és milyen problémákkal kell szembesülni egy szervezőnek.
Kezdem akkor, jó, figyeljön. Megtagadtak már tőlünk útvonal részletet, teljesen jogosan, tehát, hogy olyan hogy értsd, úgy működik ez a dolog, hogy beadjuk a környezetvédelmi hivatalnak az engedélykéremünket, aki továbbítja a nemzeti, adott nemzeti park felé, ahol egy nyilván szakember ránéz az útvonalra, mármint úgy értem a szakembert, aki a természettel dolgozik, ez egy parkőr általában, és akkor látja, hogy az adott útvonal egy olyan területen halad, vagy nem halad, ahol az adott időszakban van-e valami olyan tevékenysége a természetnek, jellemzően az állatokról beszélek, ami zavaró lehet, a verseny zavaró lehet ennek az állatközösségnek a számára, mit tudom én, egy nagyon ritkán fészkelő ragadozó madár, ami 2 tojást toj egy évbe, abból 1 fióka lesz, és akkor ez 2-3 évente 1 fiókát jelent, mert ugye nagy a pusztulás, nyilván eltereli, akkor azt mondja, hogy erre nem mehetünk, de ilyen esetben minden egy esetben kínáltak fel alternatív útvonalat. Tehát azt mondták, hogy erre nem, de arra igen. Tehát, hogy elébe mentek a levelezésnek a párbeszédnek, hanem megmondták, hogy erre megtiltjuk, de arra engedélyezzük, és akkor kész, és tovább, akkor ment tovább a saját útján az engedélyezési eljárás. Nekem kizárólag ilyenek voltak, tehát olyan nem volt, hogy egy önkormányzat azt mondta, hogy nem mehetek keresztül az adott településen. Nyilván hozzateszem, a legnagyobb versenyünk is csak 1600 fő, és ott is 4 távon oszlik el, tehát nem arról beszélek, mint egy városi maraton x ezer emberrel mondjuk a rakparton egy időben. Tehát ez egy teljesen más helyzet. Tehát nálunk ennyi volt összesen a probléma.
Kicsit folytatva a kisebb szervezők anomáliáit, tehát ugye amikor a Borvidék útvonal engedélyért folyamodom, akkor hogy értsék, hogy miért szombaton van és miért délután 2-kor. Ugye ezt mindig fölteszik minden évben ezt a kérdést. Ugye azért van szombaton, mert nagyon fontos a lakosságnak, az itt ülő vendéglátóknak, hogy minél több vendég éjszakát tudjanak itt tölteni az ide látogatók. Ugye, hogyha szombatra tesszük, nagyon sokan már pénteken érkeznek, ugye értelemszerűen itt maradnak vasárnapig. Miért délután 2-kor? Egész egyszerűen, mert piacnap van. A városnak az úthálózata az olyan, amilyen, nem tudjuk megerőszakolni. Bent van a városközpontban értelemszerűen mindenhol a piac, délelőtre nem akarnak még nagyobb felfordulást. Délbe, ugye, akkor lesz a misének vége, mindenkinek haza kell menni, ebédelni, tehát gyakorlatilag az egész elmegy egy ilyen alkudozásba, hogy akkor körülbelül mikorat lehet tenni, és akkor most már kialakult, hogy akkor ez így délután 2-kor. Most a Korintosszal kapcsolatban, én nagyon szerettem volna, hogyha a jövő évi Korintosz az augusztus 20-21-én indult volna, és akkor ugye az idén elmaradtak az augusztus 20-ai ünnepélyek, viszont jövőre valószínű, hogy megtartják. A kenyérszentelő szent mise, ugye az 20-án lenne, mi 11-kor indulnánk, hiszen ugye akkor van a 160-as, a 100 mérföldes rajtja, ugyanakkor akik a kenyérszentelő szent misén részt vesznek, azok többek között azok a polgárok, akik megkapják a Pro Urbe, meg nem tudom milyen egyéb városi díjakat, akik szépen utána lesétálnak a művelődési központba, ahol egyébként nekünk a banket lenne, viszont ez a séta, ez pont a rajt kapu alatt haladna keresztül. Tehát ugye az egész egy ilyen nagyon, nagyon furcsa, nem tudom mit vetne, és éppen ezért ugye elkezdünk akkor így, hát hogy is mondjam, így az időpontokban, meg a dátumokban is most már ugye akkor így alkudozni. Tehát ugye egy pici városban nekünk az itt lévő szokásokat is figyelembe kell venni. Ugye valószínű, hogy egy nagyvárosban más a helyzet. A másik, hogy az is kérdés volt, hogy milyen indokokkal tudnak adott esetben egy rendezvényt elutasítani. Én azt gondolom, ezt nem szabad megvárni. Tehát pont ezekre a párbeszédekre van szükség, amikor ugye mi elmondjuk, hogy mi az igényünk, az a hatósági, vagy a hatóságnál dolgozó személy az pedig elmondja, hogy a városban milyen szokások vannak, és akkor keresünk egy közös nevezőt, vagy egy medret, és akkor gyakorlatilag így alakul ki egy versenynek az időpontja.
Hát ez elég szépen hangzik, de azért sokszor van bosszúság ebből. Valaki még ehhez...
Hát igen, erről most tudnék mesélni, igen. Tehát a Black Hole kapcsán ott viszont egy anomália volt.
Ez egy nagyon fontos stratégiai része bármelyik esemény útvonalának a kialakítása, és azt gondolom, hogy jó terveket kell csinálni, és elő kell gondolni arra, hogy ezen a városon, településen, ezen az útszakaszon mit kell figyelembe venni. És van egy csomó olyan dolog, amiben úgyse lesz szembe menni. Nem vagyunk Berlin, hogy ott van az úton, ahol akarják, de ők is figyelembe vesznek pár dolgot. Tehát tudni kell lámpákat, egyebeket. Klasszikus példám van, a legcsodálatosabb lenne, ha a maratoni hősök az Andrássy úton, Európa egyik legszebb bulvárútján futnának a hősök terén, és ott lenne a célkapu. Ez ugye azzal járna, hogy a oktogonnál a nagykörútat, a villamost le kéne állítani 3,5 óra, minimum 3,5 órára. Rajtnál ugye ezt megtesszük, 30 perc alatt túl vagyunk rajta. Az egyik villamos Érden állna, a másik villamos meg Szentendén állna. Meg lehet ezt tenni? Mi lennénk a legnagyobb hülyék, ha ezt kérnék? Pedig gyönyörű lenne, és ez lenne az indok. Figyelembe kell venni egy csomó dolgot. Kékes csúcsfutás, 11 órakor van a rajt, teljesen indokolatlan azt gondolom, voltam, amikor 13-kor volt. Jött egy új Volán igazgató, és közölte, hogy nem lesz verseny, mert a Volán buszoknak menni kell. Ugye van a Parád, Gajatető, Szeged, meg egyéb járat. És ez az időzóna volt az, amikor a legkevesebb, összesen egy busz fér bele ebbe az időintervallumba, azt az egy buszt a mezőnnyel szemben két rendőr motoros gyönyörű szépen oldalt lehozta, és nem okozott gondot. És ennek az előtte lévő igazgatónak ez nem okozott gondot, hogy egy óra hosszára le van zárva az az útszakasz, ennek pedig gondot okozott. Nagyon sokszor inkább ez a probléma, hogy egy-egy ember, aki valamilyen szinten hatalomba kerül, akár alkalmazottként, akár választott önkormányzati vezetőként, neki referenciái vannak, és úgy gondolja, hogy ott nem. Szeretem, mikor valaki elkezd ötletelni, húzza a vonalat, hogy akkor itt fussanak. Aha, jó, persze, majd ott fogunk futni, mert ugye csak azon múlik. De alapvetően, mi, ahogy mondtam, rendeztünk 7-800 versenyt, szerintem 15-20 alkalom volt, amikor keményebb problémák voltak, egyébként pedig meg lehet ezt oldani. Kompromisszumokat kell kötni.
Ugye volt főpolgármester választás, váltás is volt, és most nem politikailag akarom ezt kérdezni, de hogy nyilván az új polgármester sportosabb, zöldebb, mint az elődje. Éreztek-e bármilyen pozitívumot ezzel kapcsolatban, illetve például most a maraton vagy a félmaraton megrendezése kapcsán nektek kapura jött-e, hogy amúgy is le van zárva a pesti rakpart hétvégente?
Nem jött kapura, ugyanígy kell érte fizetni, mintha mi zártuk volna le, tehát ebből a szempontból nem. Nem derült ki Isten igazából az új hozzáállás, hiszen ez a vírus most teljesen más, nem egy normális év volt, de nincs problémánk, tehát ment minden tovább. Nincs problémánk, és a célok pedig közösnek tűnnek, és ezt bízunk benne, hogy jobb lesz. Ugye az előző főpolgármester úr az egyértelmű kifejtette, hogy futóverseny ellenes volt, tehát ez nem kérdés. Sikerült meggyőzni, sikerült kompromisszumokat kötni, ugye volt a újraszabályozás a futóversenyadóval és minden egyébbel, ennek ellenére a dolog ment. Az egy érdekes volt, amikor a főpolgármester úr, amikor átkerült szombatra 16-ra, maraton vasárnapról a választás miatt, ott állt a rajtnál, előtte a rajtot, és a maraton 8. percében a rajt után azt mondta, hogy nem látom a végét. Hát mondom, főpolgármester úr, még sokan jönnek sokáig, és akkor ő rádöbbent arra, hogy ez nem néhány tíz embernek a utcai futkosása, és emiatt zárjuk le a város különböző részeit, vagy éppen korlátozzuk, tereljük el a forgalmat, hanem ez egy elképesztő tömeg. Még mondtam is Péter Attilának, hogy azonnal mond, hogy milyen városok vannak itt, az 1000 magyar város sorolta, és köszöntötte a külföldieket, elképesztő látványos, ugye mindenki tudja. És akkor ő is rádöbbent, aki abszolút ellene volt a futóversenyeknek, korrekt volt, de ellene volt, hogy hát ez egy hihetetlen tömegmozgalom, és ezt minden városnak a zászlajára kell tűzni. És nagyon sokáig mondtam, hogy ma is mondom, hogy Nagyatád az egy elképesztő magyar város, hogy így rá tudott kattanni. Bocsánat, ki a csuda tudná, hogy hol van Nagyatád, hogy egyetlen van Nagyatád, hogy hol van. Így most azért emiatt, hogy ott van 30 éve, nagyon-nagyon komoly sportos közösség is, akár médián keresztül nem sportos közösség is tud Nagyatádról, mert egy évben egyszer megjelenik valahol. Ezt nem sok magyar település mondhatja el magáról, és ez sokkal könnyebb egy sporteseményre elérni, mint bármi mással, mondjuk Rót. Vagy éppen Tiszaújváros, ugye a triatlon nagy héttel. Tehát ennek óriási előnyei vannak, és az a feladatunk, hogy ezt az éppen regnáló politikusokkal, önkormányzati vezetőkkel megértessük, támogatást szerezzünk. És azt gondolom, egyre jobb ebben a helyzet. 30 éve tragédia volt, most egészen elfogadható, és azt gondolom, hogy 20 évünkben pedig pont olyan könnyű helyzetünk lesz, mint sok helyen a világban. Hozzátéve, hogy ez mindenhol. Vancouverben az indiánokkal kellett megegyezni, és fizetni kellett az indián törzsnek, mert keresztül futott a maraton útvonala, és nem volt más megoldás, mikor lejöttünk egy hídról, és azt is megoldották. Tehát ez a világot mindenhol nagyon komoly kérdés.
Volt már a beszélgetés elején arról szó, hogy the small is beautiful, ahogy az Árpi mondta, tehát hogy a kis versenyek is szépek, és a diverzitástól szép ez a mezőny. Mindenkinek megvan a maga versenyszervezői története, mindenki volt kezdetén kishal, és aztán lett közepes vagy nagyhal. Ti mennyire vagytok egymásnak a riválisai, illetve mi a helyzet azokkal a versenyekkel, ami kvázi veletek vannak úgy azonosítva, hogy az a ti monopóliumotok. Tehát ha valakinek kedve lenne mondjuk, nem tudom, az Ultra Balaton mintájára egy Balaton körbefutó versenyt rendezni egy más időpontban, vagy kedve lenne Budapesten egy maratont rendezni, nem Budapest maraton néven, hanem Pest-Buda maraton néven, akkor azt meg tudná-e tenni? Milyen összeköttetések kellenének ehhez? Egyáltalán nem tartotok-e attól, hogy a nagy átrendeződésbe akár elvehetik tőletek ezeket a versenyeket?
Mindig én kezdjem a sort?
Nem, most a Muki jelentkezett.
Kezdte.
Ja, Muki. Nem, mond Muki nyugodtan.
Szerintem mi versenytársak vagyunk, de nem ellenségek. Én a jó oldalát látom annak, hogy inspiráljuk egymást szerintem, és szerintem ennek a futóközösség a jó oldalát kell, hogy lássa, hogy valamilyen szempontból próbálunk konkurálni egymással, de a konkurálás az nem azt jelenti, hogy rosszat akarnánk a másiknak, hanem azt, hogy a magunkét szeretnénk még jobban megcsinálni, és még jobbra csinálni. És ebből természetesen szerintem a futók azok mindenképpen profitálnak, de a kérdés második felére kitérve pedig mindenkinek megvan a lehetősége, hogy próbáljon engedélyeztetni mondjuk egy versenyt, megpróbál Budapestre elhozni és megszervezni egy nagy eseményt, vagy ott esetben szervezze meg az Ultra Balatont egy más néven az ő olvasatában. Az tény és való, hogy szerintem nem lenne olyan szempontból könnyű dolga, hogy nem is talán az engedélyt érzem neccesnek, hanem azt, hogy ezek a versenyek, ezek az UTH például nem azért lett jó, és nem azért az a legerősebb magyar terepfutó verseny, mert hiába szerveznék én holnap után ugyanarra az útvonalra egy eseményt, valószínűleg, hogy két ember jönne el, mert mindenki arra az eseményre szeretne elmenni, a csanyáért. Tehát én ettől a dologtól nem félek, és nem véletlenül, hogy nem ebbe az irányba mozdulnak adott esetben a szervezők, és csinálnak még egyet, vagy még egyet ugyanarra a sablóra, hanem találnak egyébként olyan ötleteket, vagy olyan helyszínt, vagy olyan modellt, ami ha megvalósul, akkor tök sikeres tud lenni. Nem hiszem egyébként, hogyha most jövő, mondjuk májusra biztos nem kapna engedélyt, de nem azért, mert megakadályozom, hanem azért, mert nem engedik kétszer átfutni ugyanazt a mezőnyt ugyanazon a településen. Tehát én ettől a dologtól nem félek. Inkább azt gondolom, hogy tök jó, hogy a kis szervezők is, a kisebb szervezők inspirálják egymást, magunkat, az összes többi nagyot is annak érdekében, hogy egy jobb, egy komplexebb piac legyen.
Azért legalábbis így egymás versenyét valamilyen szinten elkerüljük. A naptárban azok az időpontok, amikor ismerjük egymás nagyobb versenyét, hallgatólagosan, vagy éppen már egymást felhívva, más időpontra teszünk adott esetben valamilyen oknál fogva ugyanazt a versenyt, vagy éppen egy új rendezvényünket. Ilyenre számos példát tudok mondani itt, hogy négy ön között milyen telefonbeszélgetések voltak az elmúlt időben. Szerintem ez nem titok. Ez az egyik. A másik viszont, hogy mennyire konkurencia vagy versenytársak vagyunk egymásnak. Én azt gondolom, hogy a Budapest Sportirodának azon túl, hogy őrült nagy rendezvényei vannak, azért ő betölt egy olyan szerepet itt a magyar amatőr futó társadalomban, hogy szerintem a legnagyobb belépő rendezvényeket tudja biztosítani, hogy az amatőr futóknak magyarul, akiknek az első versenye a BSI valamelyik versenye, már pedig nagyon-nagyon sokan vannak, azok egy idő után szépen majd lépnek tovább, egyre hosszabb távokat futnak, ne adj Isten, vagy éppen adj Isten, kikerülnek a terepre. Tehát magyarul szépen kinevelik nekünk a mi utánpótlásunkat, a mi bázisunkat. Úgyhogy én nem versenytársa, hanem mint egy óvónőre tekintek ilyen értelemben az Árpira. Tehát én örökké hálás leszek nektek és a munkátoknak, úgyhogy köszönjük.
Csanya, egy pillanatra fölhúztad.
És utalunk nem sokára.
Fölhúztad a szemöldöködet egy pillanatra. Csanya, mint hogyha a terepfutók egy bizonyos, annak szólt az, hogy nem biztos, hogy a aszfalt verseny felül jönnek a terepfutók?
Ja, ne, de hogy is egyetértettem az öcsivel teljesen. Tehát, hogy szerintem nyilván ugye a nagy visszhangja a BSI rendezvényeknek van a mérete, a marketing akármi miatt,
aztán utána az emberek ugye elkezdenek másod felé is nézegetni, vagy még több versenyt egy árni, előbb-utóbb eljutnak hozzánk. Tehát, hogy, tehát semmit nem volt negatívum benne részemről.
De akkor most, ha már nálad a szó, akkor mondjál valamit.
Ja, én hiszek a konkurenciába. Tehát én ha megnézed a terepfutásnak, a terepfutás.hu-nak a Facebook oldalát, vagy a versenynaptárunkat, abban a versenynaptárban nálunk az összes terepverseny benne van, meg közösségi események. Meg én hírt adok mindenféle más versenyekről is, mert azt gondolom, hogy ha erős a konkurencia, akkor én is rá vagyok kényszerítve arra, hogy rendesen dolgozzak, meg rendesen csinálom a dolgokat. Nincs csak konkurencia, akkor nincs verseny, és akkor vége a dalnak előbb-utóbb. Úgyhogy én segítem is a konkurenciát mindenféle dolggal, eszközzel, marketinggel, amivel tudom. Szerintem tök jó, hogy sokrétű a dolog. Nem, én nem látom a konkurenciát. Én örülök neki, hogyha egy erősebb szervező, vagy egy komolyabb szervező egy komoly versenyt csinál, mert az szerintem az nekem is hasznos.
Árpi, mielőtt megszólalnál, ugye te azért nagyon régóta benne vagy ebbe, te láttad a Budapesten a maratonnak azt a vonulatát is 30x évvel ezelőtt, amikor még mondjuk ciki volt belesétálni a versenybe, tehát sokkal keményebb és szűkebb volt a mezőny, tehát az, hogy kvázi egy ilyen elitebb, gyorsabb mezőny volt, és fölfejlődött egy széles tömegbázissal rendelkező, akár 5-6 óráig elhúzódó futóversenyé is. Nyilván a te neved összefort, illetve a te céged és társaid neve a Budapest Maratonna. Téged sose környékeztek meg, hogy ej, Árpi, add csak át ezt nekünk, mi ezt jobban tudnánk csinálni, itt van X, nem tudom én, forint jóvátételként. Akkor máshogy is kérdezve, hogy voltál rákényszerítve arra más versenytárs által, hogy te valamit változtass a versenyen, vagy pedig ez egy kényelmi helyzet a mai napig neked?
Azért nem kényelmi helyzet, mert ugye valamikor elhangzott, hogy ezt hobbiból csináljuk és szeretjük, és mi magunk is futók vagyunk, és büszkeség behozni az országba azt. Tehát, hogy itt abszolút nem volt versenytárs, ma sincs versenytárs, negatív értelemben azt gondolom, sokan vagyunk a piacon, de a piac is nagy és egyre nagyobb. Annak idején voltak kisebb próbálkozások, inkorrekt lépésekkel is, de ezeket nem vettük komolyan. Tehát mindig mi arra, önmagunktól voltunk arra ítélve az első 15-20 évben, hogy úttörőként felépítsük ezt Magyarországon, behozzunk mindent, ami a világon létezik. Első 10-ben voltunk Európában, hogy csíppel mérték az időt például. Mindig kimentünk és behoztuk, amit lehetett. Az egy másik helyzet, ugye, hogy ma már ki van taposva az út, elnézést, hogy ezt mondom, nagyon sok szervezőnek, nagyon sok kis szervező teljesen jól teszi, másolta a BSI dolgokat. Ma már hál' Istennek nagyon sok szervező van, akit a jóval több szervező, akit lehet másolni, akitől lehet pozitív példákat, mintákat kapni. 15-20 évben csak mi voltunk senki más az égvilágon. Soha nem akarták, nem volt ilyen jelleg, amit mondtál, hogy akkor most lenyúlni a BSI-t. Ajánlat volt a piacról, hogy szeretnék megvenni a céget. Magyarországon is már 20 éve is, meg 5 éve is, meg külföldön is volt ilyen olyan, tehát tárgyaltam külföldön, kimentem, mert kíváncsi voltam, hogy működik ez egy nyugat-európai országban, egy ilyen ajánlattétel és cégértékelési folyamat, de hát eszünk ágában nem volt ettől megválni. Az ember nem adja el a gyerekét.
De az például hogy van, hogy amikor az éves megrendezésre kell folyamodni, nem tudom, gondolom a főpolgármesteri hivatalhoz, akkor ott van valami szabezes, hogy egy maraton lehet Budapesten egy évben, és azt a BSI rendezi, ugyanakkor meg félmaratonból több is van Budapesten, tehát ez hogy működik?
2004-ben jött létre az első szabályozás, addig Fűfavirág rendezett Budapesten futóversenyt, és tényleg 3 nap alatt megadta a hivatal, és borzalmak voltak a városban, szó szerint borzalmak, és akkor gyakorlatilag elszállt a város teljesen logikusan, és jött egy szabályozás, még a Bakonyi Tibor alpolgármesterrel csináltuk abban az időben, 2004-2007-ben, amikor kimondták, hogy van 6 óriás verseny lehet, az óriás verseny, ami BKV útvonalat, főútvonalat és hidakat érint Budapesten, és lehetett mondjuk 12 B kategória, és korlátlan számban a C kategória, és ezt folyamatosan szigorították, ez jutott el oda 2011 vagy 2012-ben, hogy 3 óriási verseny lehet, 6
kisebb B kategória, és a C-t azt mondtak valami számot, de soha nem tartották be kisebb esemény. Tehát egy ilyen szabály, és gyakorlatilag áprilisban be kell adni a igénylést a következő évre, megvannak a, ez egy közgyűlési határozat, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, és utána a város megadja ezt a dolgot. Gyakorlatilag azért lobbiztunk annak idején, hogy minden megfelelő verseny beleférjen, és még tartalék is legyen. Tehát igazából aki akar versenyt rendez Budapesten, tud nagy versenyt rendezni, annak pedig nincs piaci indoka, hogy, és ez valaki gondolatja azt, hogy most a VSI ezt mondja maga miatt, annak nincs piaci indoka, hogy minden hétvégén legyen Budapesten egy 1-2-3 ezer fős futóverseny. Mi ezt sokáig szenvedtük, mert ha akartuk volna, azt mondom, hogy még 4-5-öt tudnánk csinálni 5-6-8 ezer fővel Budapesten, de be kell látni, hogy Budapest polgárainak 70-80%-a soha semmi köze nincs a futóversenyekhez, és nem lehet ezt mindig lezárni. Úgyhogy gyakorlatilag ez a keret, ami megvan, ez működik. Geszti Péternek volt egy híres mondata valamikor, és engedjétek meg, hogy ezt ilyen picit, ha nem is nagyképűen, de öreg tapasztalattal elmondjam. Tehát a Geszti mondta azt, hogy ő már annyi embert látott, aki azt mondta, ha kapna egy gitárt, milyen jó zenét csinálna, aztán néhányan megkapták, és nem alkotott maradandót. Tehát folyamatosan vannak olyan jelentkezők, azt gondolják, hogy ők szuper futóversenyt tudnának csinálni, hál' Istennek nem kapnak el lehetőséget. Volt itt olyan verseny, ami a nagykörúton zajlott forgalom mellett, a szélsősáv lezárásába, villamos és egyebek mellett is ment keresztül mindenhol az égvilágon. Tehát ez egy szakma, ez egy nagyon fontos, hogy egy szakma. Azok kaphatnak engedélyt, akik tudják garantálni azokat a feltételeket, amit a város írt, de ez a világon mindenhol így van. Milyen jól néznek ki Párizsban a Champs-Élysées minden héten egy futóversennyel, maga kétszer hadsávjával. Két alkalommal zárják egy évben a Champs-Élysées-t, egyik értelemszerűen a Tour de France befutó, a másik pedig a Párizs maraton rajtja. Sokáig a Párizs maraton célja is ott volt, aztán rájöttek, mikor akkorára nőtt, hogy már nem fenntartható, és kivitték ugye máshova a célt. Én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van Budapesten. Meg lehetne próbálni egy tavaszi maratont. Ha itt lenne az ideje, akkor mi lennénk az elsők azon, akik megpróbálnánk, de Budapesten erre Magyarországon nincs egyenlőre igény és lehetőség. Az pedig, hogy Budapest közepén legyen egy 100-200-300-500 fős maraton, ennek az égvilágon semmire sem értelme az.
Utolsó kérdés, a jövőre vonatkozóan, elvonatkoztatva a koronás időktől, tegyük föl, mondjuk 2022 után vagyunk, 2023 környékén, már van vakcina, és minden megy a rendes kerékvágásban, hogy mit láttok nagy vonalakban, illetve a saját elképzeléseitek mik, és most nem ötleteket kell kiadnotok magatokból, hanem hogy hova fejlődik majd így a running industry, ahogy Árpi mondta, tehát hogy inkább horizontálisan fog fejlődni, hogy szélesedik a kínálat, hiszen egyre nagyobb futótömegek jelentkeznek, legalábbis én azt gondolom, hogy egyre többen futnak, de ezt is lehet, hogy megcáfoljátok, hogy elértük a határt, vagy pedig inkább vertikálisan, tehát, hogy extra tartalom, extra kínálat, extra minőség, egyre furcsább, egyre ilyen nisebb, ilyen pici piaci rést megcélzó és azt betöltő versenyek, esetleg beszálltok mondjuk az említett Spartan versenyekbe, vagy sokkal több terepversenyt kezdtek szervezni, mert azt látjátok, hogy ott nagyobb a felvevő piac. Mit láttok? Senki nem akar semmit elárulni a titkaiból.
Én el akarom mondani, hogy én 2023-ban szeretném megrendezni a Luxus Trail elnevezésű versenyemet, ahol 50 induló lesz összesen. Én olyan 350-400 forintra kalkuláltam a nevezési díjat, minden frissítő ponton Dom Perignon lesz. Természetesen kristálypohárba adjuk, nem műanyagba, és lazac és kaviár lesz még ezen kívül a frissítő pontokon. A cél pedig a egyébként a Roosevelt téren a Four Seasons tetején lesz ez a tervem erre.
Na, itt a csanya megszakadt.
Uh-huh.
Hát a nagy monológiában megszakadt.
Igen, jött egy hívó, hogy csak kinyomtam. Szóval ejteném a Pest-Buda ultramaratont, az a tervünk, hogy csinálunk egy városi terepfutóversenyt, föl egy 1 méter termőfölddel, vagy erdei földdel földúsítjuk a rakpartot oda-vissza mind a két oldalon, meg a várat, meg az alagutat, és akkor csinálok ott egy ilyen 46.000-50.000 fő közötti részvételi számmal egy ilyen maraton, nem lesz műanyag pohár.
Én iránfutónak jelentkezem oda, jó?
Jó, és akkor ilyen fenyők
is lesznek. Háromnapos
lesznek ilyen fenyők, meg kövek, amit kerülgetni kell, meg így néha ilyen patakok keresztül folynak majd a rakparton. Tehát egy nagyon életszerű terepfutó verseny a városban, ez egy újfajta stílus. Nem, nekem egy csomó, igazából csomó tervem van, új versenyek természetesen lesz, amik most, amik közül el fogok engedni, nem azért, mert rosszul mocsikál, hanem egész egyszerűen azért, hogy frissítsem a termékpalettát, meg a futók se unják meg, vagy ne unjanak rá, meg önmagam miatt is. Tehát én tökre szeretek egy új versenyt beindítani, az ilyen újfajta hívások, meg újfajta dolgok, és akkor az úgy felpesdíti egy kicsit a véremet.
Nagyon jó, én ezekre azonnal benevezek, csak előtte küld át, légy szíves a szabályzatot, hogy végignyálazza még az apró betűs részt is. Van még olyan kérdésem hozzád, hogy van-e tervben olyan terepfutó versenysorozat, ami bevonzaná az erős amatőröket, tehát a teljes versenysorozatba, és mondjuk lenne nagy presztízse, és hasonlóan mondjuk, mint a Futapest sorozat annak idején, csak más távon, mint hogyha egy magyar Golden Trail Series lenne, havi egy futammal, éves szinten minimum 10-zel, és lenne összesített győztese a sorozat, meg ezeket jutalmazni, és lehetne pénzzel, nem feltétlenül, de valamilyen szponzori felajánlással.
Van ez a nyúlcipő trails sorozatunk, tehát én másik sorozatot nem akarok csinálni, mert éppen elegendő meló ez így, meg elég leköt minket ezzel a négy futammal, ami lehet, hogy mondjuk jövőre öt lesz, de egy tízes sorozatot biztos nem, tehát ezért ezt látni kell, hogy most nem azért lesz olyan Futapesten, de nagyon más minőségben rendezünk mi, tehát tök más az infrastruktúrája az egész versenynek, meg az egész költségvetése. Tehát, hogy ebből még 10-et megrendezni, azt még biztos nem fogjuk tudni megcsinálni a közeljövőben. Viszont egy ilyen elitista versenyt én terveztem idén szeptemberre, csak ugye ezt a Covid így keresztül húzta. Ez a 4H nevezetű verseny, ez a nagy H-segyen lett volna, 4 kör, és akkor ez csak meghívásos alapú verseny, tehát nincsen külön regisztráció, hanem a mindenkori élmezőnyből, hát már nem emlékszem fejből, hogy mennyi meg tudom nézni, hogyha ez fontos, hogy 10 fiú, 10 lány, vagy 15 fiú, 15 lány, de valami ilyesmi, és akkor köröznek, és akkor ott összecsapat az élmezőny. Nyilván ez egy ingyenes rendezvény, tehát nekik ingyen lett volna, mi megrendeztük volna szponzorok segítségével, nyilván nem ennyi embernek, meg ilyen rövid körözős versenek nem olyan őrületes a költségvetése. Viszont ez egy tök jó szurkolható verseny lett volna, még az öcsi marabús ötlete előtt találtan ez ki, de nyilván a marabúval meg még jobb lenne, hogy akkor mindenki kapna egy követőt. Egyébként a nyúlcipő trail sorozatnak az abszolút győzteseit jutalmazzuk azzal, hogy a következő évben a teljes sorozaton ingyen indulnak.
Neked van annyi potenciálod a futóid, vagy a követőid, vagy a terepfutó társadalomban, hogy te akár tudnál rendezni akár, nem tudom, 5-8 ezres versenyt is, hogyha szeretnél, ha kapnál engedélyt, hogyha lenne rá, nem tudom én, kedved?
Szerintem igazából ennek a terep szabhatárt nem az én vágyam. Tehát nekem van vágyam arra, hogy 5000 fős versenyt csináljak, de Magyarország az nem egy Alpok vagy egy Dolomitok, nem tud széthúzódni annyira egy mezőny, tehát egy úti, hát nem lehet földúzasztani. Maximum akkor lehetne, hogyha minden táv külön napon indulna, mint az UTMB, mert ők is azért mentek el abba az irányba, hogy... Szóval hogy azért van az UTMB-n is a 6 táv, 6 különböző rajtilőpontban, 5 napon keresztül, hogy ne folyjanak össze a távok. Tehát így tudtak elmenni ebbe a 14.000 körüli számba, tehát ez teljesen más. Nálunk ez szabhatárt, szerintem a terepen maga az erdő, meg az ösvényen befogadó képessége szabja meg ezt.
Kicsit folytatva a kis szervezőknek a vízióját, tehát én csatlakozom Csanyához, tehát nekünk szerintem feladatunk megújulni, valamit kitalálni, valami újat, új szabályrendszerrel, új helyszínen, és bizony fáradnak el versenyek. Tehát én is érzem, hogy van olyan rendezvényünk, ami egy kicsikét úgy már túl van a horizontján, el kell engednünk, volt is már ilyen rendezvényünk, nem is egy. Viszont vannak olyan rendezvényünk, amiben még mindig látok tartalékot, illetve még mindig látok lehetőséget, és azt kell még inkább finomítani. Most itt elsősorban egyébként a Korinthoszra gondolok. És amit a Csanya is mondott, hogy amikor egy új versenyen jár a fejed, akkor bizony az olyan, amikor ugye várod a szentestét, hogy mit átadhassd, vagy éppen megkaphassd, és kicsomagolhassd az ajándékot. Tehát az egy nagyon érdekes érzés, amikor van egy ötlet, és elkezded ezt az egészet így felfűzni valamire. Tehát az úgy nagyon tudja bizsergetni az embert. Igen, ilyen az én fejemben is van, ilyen célom nekem is van. És hát ugye azért ne felejtsük el, hogy nekünk volt egy black hole, hát ami ugye pont a vírus helyzet miatt lett lemondva, és ebbe is óriási tartalékot látok, még annak ellenére, hogy csak egy nagyon szűk közönség tud ezen részt venni, ugye, hiszen itt limitálva volt gyakorlatilag a létszám is. Tehát ez viszont egy réspiac, itt viszont egy lyukat tömünk be. Én azt gondolom, hogy a kiszervezőknek inkább erre terelném őket, hogy legyenek innovatívak, újuljanak meg, nyújtsanak érdekes versenyeket, akár új szabályrendszerre.
Hát én túl vagyok ebbe az évben egy trombózison, egy kétoldali tüdőembólián, meg egy koronavírusom, mármint nem mint szervező, hanem magánember, és még mindig van rajtam 20 kiló felesleg, tehát én azért föltettem magamba személyes kérdéseket, hogy én mit szeretnék csinálni, és mi lenne úgymond a cél a hosszabb távon a piacon. Alapvetően biztos, hogy lesznek dolgok, amiket el fogunk engedni. Nem szerepel a terveim között, hogy tovább szeretném ezt a méretet növelni. Inkább azt gondolom, hogy a kevesebb néha több, és én inkább lehet, hogy talán inkább egy picit csökkenteni szeretném, ami nem azt jelenti, hogy nem stabil rendezésre törekszünk, de én ezzel a mérettel, ezzel abszolút elégedett vagyok. Ami erősen a terveim között szerepel, az, hogy van egy álmom, és ezt már többször elmondtam, hogy az Ultra Balatont szeretném egy olyan szintű futóversenyé szervezni az egyéni számát, mert azt gondolom, hogy a csapatban már igazából elértük a tetejét ennek a dolognak, de az egyéni versenyszámot azt szeretném úgy fejleszteni, hogy ez tényleg Európa egyik legmeghatározóbb, kardinálisabb ultraversenye legyen. Ebbe szeretnék előrelépni, de a többi fronton úgy gondolom, hogy amivel rendelkezünk, azt megbecsülöm, de inkább a kevesebb több elv alapján szeretnék a továbbiakban üzemelni, pontosan azért, mert tök jó lenne, hogyha nem csak szervezőként tudnék ezekben az eseményekben részt venni, hanem futóként is, viszont ez több szabadidőt igényel a részemről, tehát mi biztos, hogy egy kicsit hátrébb fogunk lépni így a tűzvonalból.
Nagy tételbe fogadok, hogy ezt nem fogod megtenni. Ez az öröm, ez beszippantott minket, és még többet akarsz csinálni. Mi is egy jó pár versenyből visszaléptünk az elmúlt idők folyamán, hiszen 11-ben azt a célt tűztük ki magunk elé, 10-ben, bocsánat, 2007-2008 környékén, hogy multi szervezők leszünk, és minden sportágban nagyok leszünk, és ott vagyunk, és a know-how-unk megvan a futóversenyeknél, és ezt csak át kell vinni, és hogy a rajtól a célig bringáznak, úsznak, vagy éppen bármi más csinálnak, az teljesen mindegy, ugyanúgy működik az esemény. El is indultunk, de aztán a válság után 11-től úgy beindultak a versenyek, hogy gyakorlatilag a 10-es versenyekből pillanatok alatt lett 20-es, majd 2-ből 30-es verseny, és ezek teljesen más energiát igényelnek. Tehát amíg a válság előtt, 11 előtt volt évi 30-32 versenyünk, az most ilyen 20 környékére lecsökkent, és a szívünk szakadt meg, amikor egy hortobágyot el kellett engedni, vagy annak idején el kellett engedni normafát. Ma is van körülbelül 50 olyan versenyötletünk, amit bármikor be lehetne húzni, és azt gondolom, hogy ennek legalább a fele óriási siker lenne, de tudni kell az embernek a határait és a korlátait. Szoktam mondani, hogy ezt meghagyjuk másnak ezeknek a kivitelezését. Ennek ellenére folyamatosan megújulunk, ha valaki megnézi a BST versenynek a legalább a kétharmada, nem így nézett ki 5 éve. Csak mondjak valamit, hogy kétnapos a maraton meg a Vivicita, hát ez egy elképesztő innováció kellett hozzá, hogy ezt át tudjuk alakítani, és jó legyen, és ugye azt hiszem, hogy jó lett, és vannak még lehetőségek. Tehát én hezitálok, most csak a vélemény, saját mondom, nem a cég véleményt mondom. Egyrészt azt gondolom, hogy ezeket az óriásokat tovább kell vinni, és tovább kell fejleszteni, és tényleg, ami a világban innováció van, azt ide kell hozni Magyarországra. Elég sokat hoztunk az elmúlt években, hogy ezek olyanok legyenek, hogy még véletlenül sem mondja azt valaki, hogy hú, hát Prágában vagy Bécsben mennyivel külön volt, ma sem mondhatja, azt gondolom. És akkor ott a másik kérdés, hogy a kisebb versenyekre valamit kitalálunk, a kisebb ötletekre megvalósítsuk. az a szomorú, és ezért mondtam a Mukinak, hogy ez egy nehéz ügy, hogy nem tudom leállítani az agyamat. Tehát én valahol megyek, ott én versenyt látok. Belenézek egy útba, ott látom a rajtegyenest. Belenézek egy folyóba, ott látom az átúszást, vagy akármit. Ez egy borzalmas dolog. Én ezzel küszködöm 10 éve, bocsánat az őszinte, vagy a személyes hangért, hogy egyszerűen megállítsa az agyamat, hogy nem szervezed meg, nem találod ki, nem adod be a kollégáknak a részletekre, és nem csináljuk meg, bármilyen is jónak tűnik, mert van egy kapacitás. Az pedig, hogy kicsünk egy 40-50-80 fős BS-it, annak pedig azt gondolom, hogy részemről nincs értelme. Úgyhogy valószínűleg ez marad, sok-sok versenyt csinálunk. Az egy nagy kérdés a piacon, hogy a kis szervezők közül kik élik túl ezt a mostani helyzetet, kinek marad kite energiája, hogy vigye. Egy biztos, meg vagyok győződve, hogy futó, résztvevő, szurkoló, egyre több szurkoló lesz hozzá. Tehát az öröm, amit a versenyek adnak, nagyon sok embernek továbbra is fogják adni. Hogy ez 21 nyártól jön el, vagy 22-től, vagy csak 23-tól, ez teljesen.
Na hát én kívánom nektek, hogy ne csak félházzal üzemeljetek, vagy ilyen limitáltan engedélyezett üzemmódba, meg ne csak virtuális versenyek legyenek, hanem éljétek meg és csináljátok meg, amit szeretnétek. Örülök, hogy itt a legnagyobb feszültséget a zöld téma keltette, mert tartottam attól, hogy a szervezők egy kanál izóban meg tudják egymást folytani, de úgy tűnik, ez nem így történt. Köszönöm a türelmeteket.
Bocsánat, mondjuk el utolsó mondat a hallgatóknak, hogy ugye itt semmiféle kapcsolat nem volt a szervezők között hosszú éveken keresztül, de tavaly, tehát 2020 májusában sikerült megalakítani minden, sőt, közfelkiáltással, öröm hangulatban a szabadidősport esemény szervezők országos szövetségét, tehát végre van egy olyan fórum, ahol le tudunk ülni, 51 versenyszervező, majdnem 600 versenye van benne ebben a szervezetben, a tavalyi évben majdnem 600 ezer nevezőnk volt, indulónk volt, összesen nevezőnk ezeken a versenyeken, és ebben a fórumban, sem az elnökségben, sem a konferencián soha nem volt még feszültség. Persze van, amit másként látunk, de soha nem vezet olyanra, hogy itt ölnénk egymást, vagy ketté kéne szakadni. Nagyon jó, hogy ez létrejött, és tényleg azért vagyunk, hogy jót tegyünk a résztvevőinknek, és ez nagyon szépen kijön. És teljesen mindegy, hogy valaki egy 200 fős eseményt szervez egy évben egyszer, vagy valaki éppen sokkal nagyobbat egy évben sokszor, abszolút közös a cél örömet okozni, és ez minden egyes szervezőnek örömet okoz. És ez egy ilyen áltatos dolognak tűnhet most, vagy egy ilyen nagyon szép pellegnek, hogy jaj, mik van, de tényleg így működik, és szurkolunk egymásnak egyértelműen. Úgyhogy ez egy jó dolog csinálni, azt gondolom, mindjárt boldogítani.
Ez volt a Happy Endre hangszerelt versenyzői kerekasztal második része Kocsis Árpáddal, Zelcsényi Miklóssal, Csanyával és Márkus öcsivel. Mindenképpen hallgassátok meg az első részt is, anélkül olyan, mintha egy maratonon csak a 21. kilométeren csatlakoznátok be. A versenyeken megkülönböztetünk bruttó és nettó időt. De összességében minden perc értékes. Ez a Hospice szlogenje. Ha tetszett ez az adás, és szeretnéd valahogy idézőjelesen meghálálni, akkor kérlek, támogasd a Hospice alapítványt a www.hospiceház.hu/adományozás linken. Köszönjük!
A műsor a Béton partnere.